Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Idők jelei című műsor mai adásában. Mivel hölgy vendégünk van, mindenek előtt őt köszöntöm, de még a nevét egy picit titokban tartjuk egy pár másodperc elejéig. A másik mikrofon végénél köszöntöm beszélgető társamat.
Vágvegyi Gergely.
És a másik mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. A technikai szolgálatot Somorjai József önkéntesnek látja, akinek ezúton is nem tudom eléggé megköszönni a szolgálatát, de azért igyekszem. És még egy szolgálati közlemény a műsor elejére. Hála jó Istennek, ez élőadás, ami azt jelenti, hogy van mód bekapcsolódni a kedves hallgatók részéről is a műsor menetébe, kérdéseikkel, észrevételeikkel, építő kritikáikkal gazdagíthatják a műsort. A téma összetettségére tekintettel ezt csak annyiban korlátozzuk a mai napon, hogy a telefonok fogadására 17 óra 15 perctől, tehát 4:30-tól lesz mód. A következő telefonszámon 061-374-0904-es. És hát akkor végül, de egyáltalán nem utolsó sorban nagy szeretettel köszöntöm a adásunk vendégét, Ince Nikolettát, aki nem máshonnan érkezett hozzánk, mint a politikai iszlám tanulmányok központjától. Tehát stílszerűen az első kérdésem rögtön az lehetne, hogy hát hogy kerül a Pilátus a krédóba, hogy kerül egy iszlámot tanulmányozó központ munkatársa a Mária Rádióba, de ugyanúgy föltetném azt a kérdést is, hiszen az ismeretségünk honnan származik, hogy hogy kerül ez a téma egy keresztény vállalkozói konferenciára, hiszen ez volt az apropó, ami révén össze találkoztunk, és a Nikoletta elfogadta a meghívást az adásba. Arra kérném szépen az, hogy mutassa be magát ezt az intézmény, mivel foglalkozik, mik a célkitűzései, és valóban utána ossza meg velünk azt is, hogy hogy került ez a politikai iszlám téma a keresztény vállalkozók konferenciájára.
Köszöntöm a hallgatókat! A Politikai Iszlám Tanulmányok Központja egy nemzetközi szervezet, amely több mint 12 országban van jelen, de egyébként a visegrádi országokban a legerősebb és csehországi központja van. Magyarországra én több mint 2 évvel ezelőtt hoztam el ezt a szervezetet, azzal a céllal, hogy a politikai iszlám ideológiáját megismertessük az emberekkel. És egy kicsit válaszolva arra a kérdésre is, hogy hogyan kerülhet ez a téma a keresztény vállalkozók konferenciájára vagy keresztény közösségekbe. Ha megnézzük napjaink társadalmi problémáját, akár a migrációs válságot, akár az európai integráció problémáját, amikor ugye muszlim kisebbségek élnek szerte Európában, és látjuk azt, hogy az elmúlt 50 évben sem a kormányok, sem a társadalom nem talált megfelelő megoldást arra, hogy őket integrálja a társadalomba, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen okok állnak-e mögött, és mit lehet tenni. Na most azt is tudni kell, és ez a tapasztalatom, hogy ugye manapság Európában az identitása az embereknek az egyre kevésbé fontos. Egyre háttérbe helyeződnek azok az alapértékek, amik a keresztény zsidók hagyományainkból származnak, mondjuk a francia forradalom felvilágosodás eszmeiségéből, a kritikus gondolkodás képessége, a logika, minden olyan dolog, ami tulajdonképpen akár az aranyszabály nagyszerűségével is a mi mai értékrendünket alkotja, és amire a társadalmaink, alkotmányaink épültek, ezeknek az értékeknek a védelme és a fontossága egyre kevésbé számít. És kevesen tudják a keresztények közül azt, és a hétköznapi emberek közül azt, hogy az iszlám valójában miről is szól, hogyan funkcionál, milyen elvekre épül, és hogy ez nem csak egy vallás, az iszlám nem csak egy vallás, ez egy komplex civilizáció, saját politikai, jogi, hadászati rendszerrel. Ilyen értelemben nem csak a privát életére fog hatni azoknak, akik ezt a vallást követik, hanem ki fog hatni azokra is, akik nem követik ezt a vallást, és próbálnak együtt élni muszlimokkal Európában.
Akkor csak egy gondot erejéig visszakonynak magára erre a központra, az iszlám tanulmányok központjára. Tehát akkor, ha jól értem, ez nem népszerűsíteni akarja az iszlámot, hanem megfigyelni, elemezni, és a tanulságokat levonni. Jól értem?
Igen, ez egy képzési mozgalom, ami abból indul ki, hogy az iszlám alapműveiben meg fogjuk találni a válaszokat azokra a társadalmi politikai problémákra, amik ma válságot okoznak. És azt kell tudni, hogy az iszlámhoz sose lehetett nyúlni Nyugat-Európában a politikai korrektség miatt, gyakorlatilag nem lehet az iszlámról kritikusan beszélni. Azonban az iszlámmal kapcsolatban vannak problémák, vannak értékrendi ütközések a keresztény zsidó kultúrkörrel, és ezeket meg kell figyelni, meg kell érteni. És mi ezt tűztük ki célul, hogy az alapművek ismeretén keresztül felvilágosítsuk a társadalmat és a keresztényeket arról, hogy mivel állnak szemben, mi ez, amit az iszlám képvisel. Mert hogy erről idáig csak muszlimoktól hallottunk, vagy politikusoktól, vagy a médiából, de ez egy torz képet közvetített. És mi abban hiszünk, hogy mindenki, aki tud olvasni, gondolkodni, az képes lesz megérteni azt, hogy az iszlám valójában mit tartalmaz, milyen alapelveket vall, és mik vannak az alapművekben.
Hát annyi talán már is kiderült, hogy ez a mai adás erősen hiánypótló adás lesz, mert hogy ugye, ha valami hiányzik keresztény oldalon, az ugye a kellő mélységű ismeretek. És ugye éppen ezért nagyon sokan vagyunk úgy, hogy csúszkálunk a lelkiértelmezett szélsőségek között, tehát vagy egyoldalúan ugye a félelempropaganda, a gyűlöletpropaganda áldozatai leszünk, vagy éppenséggel átesünk való túloldalára, és akkor ugye a felebráti szeretet zászlaja alatt esetleg olyasmit is beveszünk, amit nem kéne. Tehát azért nagyon hálás vagyok, hogy erre a madásra így sor kerületett. Arra emlékszem, hogy az előadásnak az a cím, hogy a politikai iszlám. Most ezek szerint az iszlámon belül van politikai, meg nem politikai ág, vagy mire szolgál ez a különbségtétel, hogy politikai iszlám?
Igen, mi a politikai iszlám fogalmat abban az értelemben használjuk, hogyha megnézzük az iszlám alapműveit, és feltesszük azt a kérdést, hogy miért kell nekünk ezzel foglalkozni, akkor erre azt az egyszerű választ adhatjuk, hogy azért, mert az is foglalkozik velünk. Az iszlám alapműveit, megemlítem, hogy mik ezek, általában az emberek a Koránra gondolnak, ami egyébként Allah szavait tartalmazza, Gábriel arkangyalon keresztül Mohamed próféta kapta meg ezeket a verseket az élete folyamán, tehát ez a Korán lenne az egyik dolog, de ez csak egy nagyon kis része egyébként az iszlám alapműveinek, mert nagyon nagy mennyiségben valójában, ami meghatározó az iszlám gondolkodásban, az Mohamed próféta élete és cselekedetei, amit az életrajzában és az ő hagyományairól szóló gyűjteményekben találunk. Na most azt látjuk, hogy Mohamed próféta az élete elején egy vallási vezető volt, amikor még Mekkában élt, akkor ő tulajdonképpen avval foglalkozott, hogy egy új vallást hozzon létre, a korábbi vallásokat magába szívva, de ebben az időszakban 150 követője volt, az első 13 évről beszélünk. És utána jött egy óriási váltás, amikor ő Medinába menekült, az azt követő 9 évben ő egy politikussá, hadvezérré vált. Ekkor jöttek a Koránban azok a versek, amelyek a dzsihádról szólnak. A dzsihád lett valójában az iszlám politikája. És tulajdonképpen minden olyan történés, ami a medinai korszakhoz köthető, és ma az iszlám alapműveit és a muszlimok hétköznapi életét, gondolkodásmódját is befolyásolja, az egyébként politikai természetű. És mi azt mondjuk a mi központunknál, hogy minden, ami a nem muszlimokkal foglalkozik, azzal, hogy hogyan kell velük bánni, hogyan kell hozzájuk viszonyulni, mit lehet velük megtenni és nem megtenni, az politikai kérdés. Az, hogy egy muszlim hogyan imádkozik, hogy milyen viszonya van Allahkal, hogy hogyan kerül...
Milyen húst tehet, miért nem.
Igen, vagy hogy hogyan, mikor böjtöl, stb. Ez valójában egy vallási kérdés. Ez minket nem is érdekel, és nem is nagyon foglalkozunk vele minket. Az érdekel mindig, hogy mi az a politikai rész, ami velünk nem muszlimokkal foglalkozik, vagy a mi életünkre közvetlen kihat. Ilyen például az asszony megverésének a lehetősége.
Igen, vannak egyébként más átfedések is, mert ugye most, hogyha nem a dütölt ajtékzó híradásokat nézem, hanem úgy próbálom ugye a tárgyilagosabb híreket elemezni, hát rögtön már is olyan feszültségek ugye kiderülnek, hogy a német struktúrára szabott német szociális rendszer ugye nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy amikor Ahmed hozza az 5. feleségét, meg a 25. gyerekét, és ha beütik a kompjúterbe, ugye, akkor aztán kidobja, hogy hány eurót kell utalni szociális segély címen, csak hogy ugye ez most már Németországban is közfelháborodást kelt, hogy ugye, tehát irreális a magas összegeket ráadásul egy olyan dologért fizetnek ki, ami Németországban illegális, ugye a többnevűségre gondolok.
Igen, igen. Ugye a többnevűségnek az alapjait Mohamed Prófita saját életében tette le, neki 9 felesége volt egyébként, de ez azutáni korszakban volt, hogy ő már meghalt az első felesége, akivel hosszabb ideig élt együtt. Tehát az első megözvegyülése után lépett arra az útra, hogy több feleséget vegyen magához, és az élete folyamán jöttek is azok a versek, kinyilatkoztatások, amik ezt lehetővé tették. Azonban egy kis pontosítást, ha szabad itt tennem, a Korán maximalizálja a vállalható feleségek számát 4-ben, abban az esetben, hogyha a férfi vállalja, hogy képes mind a 4 asszonyt eltartani. Na most ugye, amikor Európába érkeztek most legutóbb olyan hátterű, iszlám hátterű emberek, akik hozták magukkal a feleségeiket, akkor valójában úgy tűnik, hogy nem csak a német, a belga, a francia, az angliai rendszer is megengedte azt, hogy egy másik országban köttetett házasságot elismertessenek Európában. Ez azt jelenti, hogy nekik lehet több nejük, ugye? És a mi társadalmainkban pedig a bigámiát, azt a büntető törvénykönyv bünteti egyébként. Azt gondolom, hogy részben erre azért volt szükség, hogy ezt hallgatólagosan elismerjék, mert korábban nagyon komoly visszaélések voltak a szociális rendszerrel. Az történt, hogy a férjek az első feleséget jelentették be hivatalosan, de a második, harmadik feleséget egyedülálló anyaként jelentették be a szociális ellátórendszerbe, ezáltal sokkal magasabb összegeket kapva az egyénre bontva. Tehát azt látjuk, hogy itt mire világítanék rá. Van egy ilyen elképzelés az iszlámon belül, hogy Allah alkotta törvény felett, ember alkotta törvény nem állhat. Ebből kifolyólag az a jogrendszer alkotmányosság, ami nálunk uralkodó ma Európában, az az iszlám gondolkodáson belül egy átmeneti állapotot jelöl, és megváltoztatható, sőt meg kell változtatni hosszú távon. Hiszen az iszlám politikája nem csak a dzsihád, ami a harcos cselekedeteket jelenti, elsősorban statisztikailag többségében ilyen történeteket tudunk Mohamed életéből, de jelenti azt a politikai irányzatot is, ami a sharia, az iszlám törvénykezés bevezetését szeretné megvalósítani a társadalom minden szintjén. És ennek az az oka, hogy muszlim nézőpontból egyébként nem lehet igazán szétválasztani a vallást és a politikát, ugyanis az iszlám az élet minden egyes területére kihat. A legapróbb dolgoktól egészen a vallásos teológiai dolgokon keresztül a hétköznapi élet minden területére.
Játszunk el egy kis a gondolattal, hogy így képzeletben átnézegetünk egymás térfelére. Én keresztény szemszögből átnézek a muszlim térfére, és kegyettől azt kérném, abban segítsen nekünk, hogy hogyan néznek át muszlim térféről a keresztény térfére, hogyan tekintenek a másik emberre, vagy a másik országára, a másik családjára, a másik nemzetére, a másik kultúrájára. Ugye én keresztény szemegen keresztül ugye azt látom, hogy az a muszlim ember, vagy az a muszlim államvallású ország, ugye hát ott is a fele barátai élnek, még ha nem is ismerem őket személyesen, ők is Isten teremtményei, tehát a szeretet parancs úgy általánosságban, ugye ő feléjük is kötelez engem. Most persze ez nem azt jelenti, hogy ugye a szeretet sorrendjében pontosan ugyanolyan fontosak lesznek, mint a saját vérszerinti családom, a saját közvetlen lakóközösségem, a saját közvetlen munkatársaim, hiszen a szeretetnek is tudjuk, van egy sorrendje, amiben így koncentrikus körökben kezdjük a szeretetet a saját házunk táján, és akkor úgy kell továbbadni ugye a tágabb horizontokon is. Tehát ugye én így látom őket, mint muszlimokat. És most akkor a másik térfelől nézzük meg, hogy ők, mint muszlimok, hogyan látnak például minket keresztényt, milyennek tartanak minket?
Igen, azt kell megérteni, hogy amit most elmondott, ez ugye gyönyörűen összefoglalja az aranyszabályt, és azt, hogy az emberek egyenlőek, és hogy egyenlő módon kezeljük egymást, úgy bánunk másokkal, hogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. Az iszlámon belül nincs aranyszabály, ott kettős erkölcstan van. A kettős erkölcstan azt jelenti, hogy a világot mindig két részre osztja, muszlimokra és nem muszlimokra, az iszlám földjére és a háború földjére. Tehát tulajdonképpen a kettős erkölcstan miatt soha nem fog tudni megvalósulni az, hogy egy muszlim egyenlő legyen egy nem muszlimmal, és ezt egyébként az ő politikai berendezkedéseikben, hétköznapi gyakorlataikban is látjuk. Amikor vizsgáljuk a kérdést, mi azt javasoljuk mindig, hogy az alapművekhez térjünk vissza, nézzük meg abban, mit találunk, mert hogyha egyéni muszlimok véleményére alapozunk, vagy szakértőkkel próbálunk beszélgetni, vagy egy politikai, egy állami berendezkedés vizsgálunk, akkor mindig egy másodlagos véleményt fogunk csak hallani. Mi azt mondjuk, hogy két szakértőhöz érdemes fordulni, az egyik Allah, az ő szavai a Koránban vannak, a másik szakértőnk Mohamed, az ő életét pedig a Szírában, a hadiszokban találjuk. Ezt bárki nagyon könnyen megértheti, hiszen egy ember életét borzasztó könnyű megérteni. És azt látjuk Mohamed életéből és a Koránból, hogy Mohamed ugye mekkai időszakában, amikor még vallási vezető volt, és hirdette az igét, egy olyan multikulturális közegben vagyunk ebben az időben, a 7. századi Arábiában, ahol Mekkában 360 vallás egyidejűleg létezett. Ő felé toleranciával, elfogadással fordultak a helyiek, hiszen láttak már ilyet, ugye sok próféta megfordult Mekkában. Egyébként a Kába kőnél is. És amikor ő, van egy ilyen történt, az egyik hadiszból ismerjük, hogy járt egy piacra vásárolni, ahol mindig egy kereszténytől vette a gyümölcsöt, és ez a keresztény árus mesélt neki sokat az ő vallásáról, elképzeléseiről. És akkor utána tudjuk, hogy jöttek koráni kinyilatkoztatások arra, hogy ugye milyen proféták vannak az iszlámon belül. És Mohamed azt kezdte prédikálni, hogy tulajdonképpen ő elismeri a korábbi proféták sorát, Ábrahámtól kezdve Jézuson át önmagáig, de, és itt jön a lényeg, hogy ő az utolsó proféta, és amit ő mond, azt kell követni, és ez felülír minden korábbi dolgot. Csak zárójelben mondom, hogy Allah egyébként a Kurajs törzs holdistene volt ebben az időszakban, és Mohamed a Kurajs törzshöz tartozott. Ő, ugye később Allahot istenként kezdte definiálni, ha ma is beszélgetünk muszlimokkal, ők az Isten szót fogják használni. Csak annyit, hogyha megnézzük az alapműveket, például azt tudjuk Allahról, hogy gyűlöli a zsidókat és a nem muszlimokat. Azt tudjuk a Biblia istenéről.
Hát itt mondjuk a kapásból nem stimmel. Már a kiindulási pont.
Igen. És ez volt a nagyon érdekes, ami miatt egyébként Mohamednek el is kellett menekülnie Mekkából, hogy a helyiek nem vették jó néven azt, hogy ő például azt mondta, hogy mindenki, aki nem ismeri őt el prófétának, és nem veszi fel az iszlámot, az el fog kárhozni, a pokolra kerül, de azok a korábbi emberek, apáink, anyáink, akik meghaltak, és nem térhettek át soha az iszlámra, ők már eleve a pokolban égnek. Egy olyan törzsi társadalomban vagyunk, ahol az ősapák tisztelete nagy. A mekkaiaknak sértés volt, hogy kárhoztatja az ősapáikat, és addig maradhatott csak Mekkában, amíg a nagybátyja Abu Talib élt és a védelme alá helyezte. Utána történt az, hogy meghalt a nagybátyja, és neki menekülnie kellett. Az iszlám időszámítás kezdete 622, amikor ő Mekkából Medinában migrált, a hidzsra, ugye a migráció az, ami az iszlám sikerét meghozta egyébként, és gyakorlatilag Medinában került először teológiai vitába zsidókkal, mert hogy ők jól ismerték az Ószövetséget, és elkezdték kritizálni azt, amit Mohamed prófétaként a koráni kinyilatkoztatásokkal hozzájuk hozott. Ugyanis a Koránban azt látjuk, a kinyilatkoztatások erről szólnak, hogy minden prófétának Mohamed előtt ugye egyetlen funkciója volt, az, hogy az iszlámot előkészítse, és minden próféta, és azok az emberek, akik nem hisznek a prófétákban, azok mind elkárhoznak. Tehát az összes bibliai történetet, ha a Koránban nézzük, arra van kihegyezve, hogy egyetlen tanulság van belőle, amit a próféta mond, azt feltétel nélkül követni kell. És akkor, ha a kereszténységre térünk rá egy kicsit, ugye itt, hogy ő lett az utolsó próféta, ő azt is elmondta, hogy az Ótestamentum és az Új Szövetség, ezek meghamisított szövegek. Ugyanis a zsidók és a keresztények kitörölték belőle azokat a részeket, amelyek Ahmed eljöveteléről szólnak, vagyis Mohamedet jósolják meg, mint prófétát. Innentől kezdve ezekre a szövegekre már nem lehet támaszkodni, és ő azt is mondta, a koráni kinyilatkoztatásokból tudjuk ezt, ő azt mondta, hogy Jézus az nem Isten fia. Ugye Isza néven jelenik meg a Koránban Jézus, hogyha megnézzük az Isza leírást, hogy milyen embert akar, ugyanúgy vannak hasonlóságok, hogy szűzanyától fogant, de vagy szűzanyától született, de például azt mondja a Korán, meg Mohamed ezt mondta Jézusról, hogy soha nem támadott fel, és nem feszítették keresztre. Akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy az Isten fia lenne Jézus, azzal és a Szent Háromságot elismerni, ezzel ő több Isten hitűvé válna, ami az iszlámon belül, ugye a mekkai korszak tanulságából kiindulva, egy megbocsáthatatlan bűnnek számít. Tehát tulajdonképpen a kereszténységet ő így tette helyre, és ő, mint utolsó proféta felülírta a korábbi tanításokat, és ez alapján ítélhetőek meg a zsidók és a keresztények az iszlámon belül.
Hát akkor a halottak alapján annyit már is leszűrhetünk, ugye, hogy a muszlim kedves felebarátok, ugye azok emberként lehetnek és kell is legyenek felebarátok, de a világnézet, amit vallanak, az számunkra elfogadhatatlan. Tehát teljesen hamis alapokra épül. Mennyire igaz az, hogy az iszlám az a zsigereiben jellegénél fogva egy erőszakos hódító vallás. Tehát mennyire kell attól félni, hogy mondjuk az Európába betelepülő, vagy akár tényleg már többedik generációta itt felnővő, és a muszlim hitet követő embertársaink olyan közveszélyt jelentenek. Vagy ez egy eltúlzott, mert hogy van az iszlámnak békésebb ága is. Tehát főleg arra gondolok, hogy ugye Közel-Keleten több országban is lehet olvasni arról, hogy nagy békében együtt élnek muszlimok és keresztények, és nincs semmiféle ilyen villangás. Nem gyújtogatják fel egymás házát, sőt, még a kárt is járkálnak egymáshoz. Tehát most akkor hol itt az igazság? Az erőszakos, a hódító, vagy pedig egyszerűen egy...
Két dolgot tudunk tenni, mi ezt tettük egyébként a politikai iszlám tanulmányok központján. Az egyik, hogy statisztikailag megnéztük, hogy az alapművekben milyen arányban szerepel például a politikai erőszaknak szentelt szavak. Hagyj mondjak egy érdekes dolgot, megnéztük a Héber Bibliát is egyébként. A politikai erőszaknak szentelt szavak, a Héber Bibliában 34 ezer szó, az iszlám trilógiában, tehát a Koránban, a Szírában és a Hadiszban 328 ezer szó. Aztán azt is megnézhetjük, hogy a dzsihád például mikor jelentett ugye erőszakos tettet. Szokták mondani, hogy a dzsihád az valójában egyébként szó szerinti fordításában allak útján tett erőfeszítést jelent, és szokták mondani, hogy ez csak egy belső erőfeszítés, leszokni a dohányzásról, manapság ezt mondják, hogy a böjt idején tartózkodni, önmegtartóztatni. De ha megnézzük Mohamed életét a leghitelesebb bukhari hadiszokban, és statisztikázzuk, hogy mennyi esetben jelentett ez erőszakot, akkor azt látjuk, hogy 98%-a az eseteknek politikai erőszak volt, és csak pusztán 2% volt az, ami nem erőszakra vonatkozott. És Mohamed életét, hogy miért ennyire fontos, ezt szinte fel se lehet fogni, hogy őt igazából utánozzák, hiszen a Korán több mint 90 alkalommal szólítja fel arra a muszlimokat, hogy a hírhozóját, ugye, aki Mohamed próféta, a tökéletes muszlim példájaként kell követni. Tehát ezért van az, hogy minden, amit ő tett és mondott, az meg fogja határozni az iszlám, a muszlim gondolkodóknak az életét. És ő, ne felejtsük el, tehát ő eleinte vallásos ember volt, de később politikus hadvezér lett. Tehát az ő élete példa egyébként ugyanúgy arra, hogy csöndes vallásos ember legyen valaki a mekkai korszakot követve, vagy pedig legyen a medinai korszak dzsihadista katonája, aki rabszolganőket ejthet, lefejezhet hitetleneket, amit látunk mondjuk az iszlám állam megvalósulásában. Tehát ha statisztikailag objektíven próbálunk viszonyulni hozzá, akkor az iszlám békés, igen, bizonyos százalékban erőszakos, igen, még magasabb százalékban, és ezért van az, hogy fontos szerintem mindig a politikai ideológia szintjén közelíteni, hiszen az ellen fel tudunk lépni humánus jogi eszközökkel. Mert a másik terület, amit mi vizsgáltunk, ez a történelmi iszlamizációs folyamatok voltak, és ott ugye azt látjuk, hogy ahova az iszlám betette a lábát, egy sikeres hódító politikát folytatott, hiszen a társadalom minden szintjére kihatott. Ugye a keresztényeket és a zsidókat szokták mondani, hogy az iszlám is Mohamed kiváltságos helyzetbe tette, mert a könyv népeiként tartja őket számon. Ez addig igaz, hogy valóban tisztelte Mohamed, hogy ő írástudatlan arabként, hogy találkozott olyanokkal, akiknek a szentírásuk már írott formában létezett ebben az időben, és a könyv népeinek hívta őket, de ugye ő maga megmondta, hogy szerintem mit jelent kereszténynek, zsidónak lenni, amiről az előbb beszéltünk, de tulajdonképpen ő ebben az időszakban már ugye a keresztényekhez és a zsidókhoz úgy viszonyult, és a történelemben ez történt, hogy másodrendű állampolgára tette őket. Valóban meg lehetett tartani a keresztény-zsidó hitet, a mai napig is vannak kisebbségben élő keresztények iszlám területen, de mindig olyan feltételrendszert szabtak nekik, amivel nem egyenrangú állampolgárok a társadalomban. Dzsiziát, fejadót kellett fizetniük, megalázottá váltak a társadalmon belül, ott használtak először megkülönböztető jelzést például a zsidókra. Az öltözékkel mutatni kellett, hogy ők nem muszlimok, és egészen nem vállalhattak olyan pozíciókat. A mai napig Egyiptomban a keresztények nem viselhetnek fegyvert, és a házukon egy arab N betűvel jelölik meg, hogy ott keresztények laknak. Tehát tulajdonképpen másodrangú állampolgárként élni egy iszlamizált társadalomban az soha nem volt egy kellemes dolog. Ezért történhetett meg az, hogy az elmúlt 1400 évben a dzsihád és az iszlám politikájának a hatására olyan térségek váltak keresztényből teljesen iszlámmá és muszlimmá, mint például az egész észak-afrikai térség, ugye Egyiptom, Törökország, akkor nézhetjük Irak esetét, Irán zoroasztriánus volt, Pakisztán hindu, Afganisztán buddhista, mielőtt az iszlám elérkezett oda, és iszlamizálta a társadalmakat. És hogyha ebből egy gyors konklúziót még levonhatok, hogy mi azt néztük meg, hogy mennyi idő alatt ment végbe a történelemben ez a dolog, erre van egy Harvard tanulmány, átlag 150 évig tartott, de ott mindig harcos ellenállás volt. Ugye a mi humanista társadalmainkban bízhatunk abban, hogy talán meg lehet ideológiai szinten nyerni ezt a háborút, azonban a folyamat úgy tűnik, hogy 2.3-szor így is gyorsabb. Ugyanis amint 10%-ot elér egy adott társadalmon belül az azonos politikai nézetet vallók száma, akik aktívan tesznek azért, hogy például az iszlámot, a sariát bevezessék, onnantól kezdve meghatározó lesz az az elképzelés, amit ők képviselnek, és lehet, hogy a többségi társadalom ennek behódol.
Hát vagy talán a többségi társadalomnak pont az a baj, hogy már nem is tudja, miben hisz, vagy csak ő magában hisz, vagy csak abban, hogy milyen autót lehet venni. Tehát most így azért már a rádióban hadd kapjanak szót keresztény jeles társaink is. Ugye Böjte Csaba, atya mondta még így a migrációs válság kezdetén, amikor még úgy nem, csak úgy sötétben tapogatóztunk, és nem nagyon tudtuk, hogy hát ugye ismeret volt a szituáció, nem volt erre bevett protokollunk, hogy mit kell ilyenkor csinálni, mert ilyen előzönlés, meg hogy csak úgy jönnek a sineken, meg csoportos távol, meg hogy gyalogolnak az autópályán, tehát ehhez nem szoktunk hozzá, se a szocializmusba, se utána. És akkor hát nyilván a kezdeti tapogatózó korszaknak nehézségek is benne voltak, de Böjte Csaba atya nagyon fején találta a szöget, amikor azt mondta, hogy hát ő elsősorban nem a migránsoktól félti Európát, hanem a langyos keresztényektől. Tehát, hogy igazándiból tehát ha bajok vannak, akkor az valahol ott kezdődik, hogy velünk magunkkal is bajok vannak. Ugye? Tehát most így ezt hallgatva...
Illetve mit tudunk szembeállítani?
Hát igazándiból ott kapnak erős táptalajt, ahol mondjuk az idézőjelbe befogadó társadalom, vagy annyira gyenge, hogy nincsenek saját szellemi-lelki hitbéli gyökerei, és éppen ezért szétesésre van ítélve, vagy olyan önbecsapásban él, ahol a tolerancia zászlaj alatt mindent tolerálunk, még a bűnt is, meg még a gonoszságot is, ugye, ami egy nagy hazugság, mert ugye tolerálni, ez nagyon frappás, mondta valaki, hogy tolerálni a másik embert kell, nem feltétlenül a nézeteit, mert a nézetei lehetnek gonoszak is, bűnösek is. Ugye hát miért nem fogadjuk el a pedofíliát, ugye? Vagy miért nem fogadjuk el az, hogy én, ha bosszus vagyok, mert rosszul nézem a szomszéd, nem csapom agyon. Hát azért nem én döntöm el, hogy ez helyes-e vagy sem. Vannak, vagy kellene, hogy legyenek objektív társadalmi normák, amikhez mindenkinek igazodni kell. Viszont van egy telefonáló a vonalban. Már a rádió, tessék.
Jó napot kívánok, dicsértessék és üdvözlés. Azt szeretném itt néhány gondolatba hozni, és idézetet elsősorban. A Koránban a 9. szúra 5. versében ez van. Ha tehát a szent hónapok letelnek, akkor öljétek meg a pogányokat, ahol csak föllelitek őket. Fogjátok el őket, ostromoljátok meg őket. Állítsatok nekik csapdát az összes leshelyről. És a 47. szúra 4. pontja, úgy tudom, ez az a hírhet kardvers, amitől minden iszlám országban a keresztények szinte rettegnek. Ebben ez áll, amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, akkor vágjátok el a nyakukat. Amikor ezután nagy rontást tettetek bennük, akkor szorosan kötözétek meg őket, és utána vagy gyakoroljatok nagy lelkűséget, vagy kérjetek értük váltságdíjat, amíg a háborúság véget nem ér. És most csak egy óra alatt úgy átnéztem ezeket a dolgokat, hát ha jól emlékszem, 5 olyan helyet találtam, ami fröcsög a gyűlölettől, fröcsög attól, hogy öljétek meg. Tehát itt nem arról van szó, hogy én szabadon választok valamit, hanem öljétek meg. És na most, hogyha ezt állandóan olvassák, és ugye ott vannak ilyen agresszivitásra hajló férfiak, akik gyerekkoruk óta ezt hallják, akkor körülbelül minden 5000. férfi erre felhatalmazást érez, hogy ő gyilkoljon. Mert ez van az ő szent könyvükben. Na most ki lehet számítani, és körülbelül ez a helyes arány, amit mondok, hiszen Franciaországban is, Németországban is, és Svédországban is megmondták, hogy körülbelül mennyi az, aki radikalizálódott, aki bármikor képes gyilkolni. És ez egy megállíthatatlan dolog, amíg a Koránból ki nem kerülnek ezek a gyűlöletkeltő gyilkolásra bíztató mondatok, addig velük soha nem lehet együtt élni. Mert ma lehet, hogy nagyon szép és nagyon jó az az ember, nagyon kedves, de holnap majd ő komolyan fogja venni Mohamednek ezt a tanítását, amit hát én csak Mohamednek tartok, és nem Allahnak. Mert ez egyértelmű, hogy Isten nem bíztathat gyilkolásra a másik ember ellen. Tehát ez egy emberi mű, és akkor ez be fog következni abban a szerénynek mondott embernekben is, akiről azt mondják a szomszédok, és mindenki azt mondta, hát nem is gondoltuk volna erről ezt, hogy gyilkolni képes. Mert olyan kedves embernek néz ki, még talán diplomája is van, szakmája is van, és hát hogy jutott ide? Olyan kedves volt a gyerekeivel is, meg minden. De azt meg kell látni, hogy iszonyatos nagy az elkülönülésük, az első pillanattól kezdve nem hajlandók beilleszkedni a társadalomba, semmilyen szinten sem. Hiszen egy film is volt erről, hogy gyerekeket mutattak, egy családot, hogy jöttek Európába, és mi volt az első, amikor a Németországban megkapták a lakást, beköltözött a három gyerekes iszlamista család, a 14 év körüli lány azonnal fölvette a fejkendőt. Mutatván azt, hogy ő már pedig nem fog ide beilleszkedni. Hát nyilván azt mondta, hogy nem a szülei hatása, hanem csak saját maga hatására csinálta ezt. Hát persze ez nem igaz, mert nyilvánvaló kényszerítik a nőket. Na most a nőkről is van itt
bocsánat,
olyan...
Bocsánat, köszönjük ugye, szépen, köszönjük szépen, mindjárt ki is.
A nőkről annyit, hogy benne van ebbe a szent könyvükbe, hogy ha a feleséged ellenkezik, lásd el a baját. Ennyi. Igen. És a férfi magasabb rendű, mint a nő.
Hát sajnos ez az a vers, amit Európában sok fehér férfi is alapul vesz, amikor gondja van odahaza. No, de komolyra fordítva, köszönjük szépen a hozzászólását.
Fentírásban ilyen nincs, a Új Szövetségben szeretet abszolút nincs a Koránban. Egyetlen egyszer nincs a szeretet szó. A Új Szövetségi Szentírás, a mi Szentírásunk, abban tessék megnézni, mire tanít Jézus és az apostolok.
Köszönjük szépen a hozzászólását. Most két szemmel is ki kellene értékelni, kedves Nikoletta. Az egyik az, hogy ami kifejezetten a fizikai erőszakra vonatkozik, tehát hogy mennyire jelenthető ki az, hogy az iszlám zsigereiben erőszakos, egy erőszakra buzdító vallás.
Tehát, hogyha Mohamed életét nézzük, ő hadvezér és politikus volt, és a dzsihád azt jelentette, hogy elmegy egyik helyről a másikra, és gyakorlatilag mindenkit megöl, és magáévá teszi a területeket, a nőket rabszolgásorba hajtja, szexrabszolgákat fogad magához. És azt tudjuk, hogy az ő élete folyamán jöttek a koráni kinyilatkoztatások, ugye Allaki, én direkt nem Istenit mondok, Allakit, nem gondolom, hogy Allak és Isten ugyanaz lenne. És mindent ez határozott meg, hogy hogyan kell bánni a nem muszlimokkal. A két idézett versben, ugye a pogány és a hitetlen szó hangzott el. Ezt tudni kell, hogy se nem pogány, se nem hitetlen a mi terminológiánk szempontjából. Ennek az eredeti arab szava a káfir, és káfirnak számítanak a keresztények és a zsidók is abban
az
a pillanatban.
Az, mindenki, aki nem muszlim.
Aki nem igaz hitű. Így van, aki nem igaz hitű.
Mondom,
és
igaz.
Egyébként mi statisztikáztunk arról, hogy mennyi a dzsihádnak szentelt szöveg mennyisége. A szírában Mohamed életében 67% az erőszakról szól. A teljes trilógia 31%-a az erőszakos dzsihádról szól. Ha a zsidó ellenes szövegeket nézzük, csak a medinai Koránban látjuk, hogy 17%-a a verseknek zsidó ellenes antiszemita versekről szól, hogy hogyan bánjunk és öljük meg a zsidókat. És a nők státuszáról csak annyit, hogy például a Koránban 71%-ban a versek alacsonyabb rendűvé teszik a nőt. És még egy dolog a Koránhoz. Muszlim szempontból nézve, meg logikai szempontból nézve, hogy ez egy allaki kinyilatkoztatás, és Allakot istenként definiálják a muszlimok, aki egy tökéletes, minden módon tökéletes isteni forma, akkor innentől kezdve nem lehet az, hogy az egyik vers az jó, a másik rossz, ezt kidobjuk, azt kivesszük. Ez a logikai bukfenc az egészben, hogy nem lehet a Koránból verseket csak megsemmisíteni. Egyébként volt a történelem folyamán abrogációnak nevezett esemény, amikor az történt, hogy Mohamed a nyilatkoztatásokból egy dzsihadista közegbe egészen mást mondott, mint a mekkai korszakból. És kérdezték a dzsihadista katonái, hogy korábban az volt a kinyilatkoztatás, most ez, akkor melyik az igaz? És erre azt mondta Mohamed, elment, elvonult, 3 nap múlva jöttek az új kinyilatkoztatások, és elmondta, hogy valójában, ami utoljára lett kinyilatkoztatva, az erősebb. De ez abban a korszakban erősebb, amikor az iszlám is erős. Amíg az iszlám gyenge, addig a kedvesebb, megengedőbb, toleránsabb versek élnek. Amikor az iszlám erejébe, teljébe van, abban a pillanatban már a medinai korszak harcos versei lépnek életbe. Úgyhogy ez az egésznek a teológiai alapja.
Hát akkor ez viszont ugye azt is jelenti, a fizikai erőszakos fenyegetésen túlmenően is, hogy úgymond, amikor a muszlim népesség ezt a csendes lappangó korszakát éli, és mondjuk nem ragad fel, és nem vágja el a francia miséző papnak a torkát, mint ahogy emlékszünk a híradásról, hogy sajnos ez is megtörtént. Tehát akkor, ha jól értem, ebben a csendes lappangó időszakban is elképzelhetetlen, hogy beilleszkedjenek a befogadó társadalom, hiszen a befogadó társadalomnak a játékszabálya alapvetően mások, mint az övék.
Igen, illetve alacsonyabb rendűnek tartják a nem muszlimokat. De ugye az, hogy egyéni szinten valaki muszlimként hogyan viselkedik, él, gondolkodik, az egy dolog. Hogyha azt nézem, hogy az alapművek szempontjából mi a jó muszlim fogalma, a jó muszlim az, aki követi a Koránt, Allah szavait és Mohamed próféta életét, cselekedeteit. Az a muszlim ma a társadalmainkban, aki egyébként tudott beilleszkedni, vagy úgy mondom jó ember, az nem jelenti azt, hogy ő jó muszlim. Úgyhogy én azt gondolom, meg mi ezt gondoljuk, hogy a muszlimok az első áldozatai egyébként a politikai iszlám ideológiájának, és ezt abból is látjuk, hogy az iszlám az egyetlen olyan vallás, amelyet nem lehet elhagyni, mert ha valaki elhagyja, akkor azért halálbüntetés jár. Az iszlámban erkölcsös ölni, és amire az Úr is utalt a Korán idézetekkel, ez fontos megérteni, hogy nincs ilyen erkölcsi kitétel, hogy ne ölj. Az van, hogy ölhetsz, amennyiben ez az iszlám céljait szolgálja. Az iszlám behódolást alávetés jelent Isten akaratának, és a koráni kinyilatkoztatásokból tudjuk, hogy vannak esetek, amikor lehet kínozni, ölni, bántani embereket.
Mivel 4 percünk van hátra, tulajdonképpen rövid summázatokra, mert hogy akkor mihez is kezdjünk ezzel a sok, és azt gondolom, tényleg hiánypótó információval. Ugye az első az, hogy merjük kimondani, hogy ugye az nem a felebaráti szeretet ellen való vétek, hogy azt kimondom, hogy ezek a nézetek elfogadhatatlanok. Ezekkel szemben ugye meg kell védenem magamat, meg kell védenem a családomat, meg kell védenem az országomat. És ilyen értem van, a politikai korrektség az főben járó bűn. És bármilyen est játsszák Nyugat-Európában, talán szándékosan, talán pont a saját talajvesztettségük miatt, ugye? És nagyon érdekes, föl is hiszentem a műsor előtt, amikor tetszett mondani, hogy a V4 országban a legerősebb maga a szervezet is. Úgy érdekes, jó, Csehország olyan számoló kakuktojás, ugye az egy köztudottan viszonylag ateista állam, így történelmileg így alakult, de ugye a V4-eket, hogyha megnézem, ugye, tehát a kereszténység pont ugye erősebben meg tudott maradni, még a szocializmus évtizedei alatt is, és mai viszonyok között is látjuk, hogy ugye nálunk új templomok épülnek, nem lerombolják őket. Tehát érdekes ez a interferencia, hogy a szervezet is a V4 országban veti meg elsősorban a lábát, és azért úgy látjuk, hogy a keresztény jelenlét is Közép-Európa ezen országban sokkal erősebben meg tudott maradni, mint Nyugat-Európában. És a műsor végére egy nagyon provokatív kérdést hadd tegyek föl. Ugye van egy nagy példaképünk, Hunyadi János. Hát ő bizony nem általlott a rózsafüzért föltekerni a kardra, és úgy ment neki a töröknek. Kell-e nekünk keresztényeknek arra készülnünk? És most tényleg ilyen őszinte szívbéli gondolatokat várnék nekettejüktől, hogy kell-e nekünk arra készülni, hogy eljön az idő, amikor valóban eljön a harc ideje, mert hogy egyszer nem marad más hátra, vagy pedig elképzelhető, hogy politikai megoldások szintjén lehet kezelni ezt a fajta kulturális összeütközést, ami az iszlám és a, ha nem is keresztény Európa, de keresztény gyökerekből táplálkozó és keresztény gyökerek ilyen fölépült Európa között van. Mert ugye látjuk, hogy ez a feszültség egyre nagyobb, sokan nem merik bevallani a feszültség mértékét. Ugye nyugodtan az újságnak tiltva van, hogy a bűncselekmények megnevezzék ugye a származást. De hát mi Közép-Európában most mondjuk ki, hogy mire készülünk ezek után? Egy békés egymás mellett élésre, fegyveres harcra, vagy arra, hogy a saját identitásunk megerősítésével elejét tudjuk venni egy mondjuk egy iszlamizációnak.
Igen, mi a politikai iszlámtanulmányok központjánál ez utóbbiban hiszünk, képzési mozgalom vagyunk, és azt gondoljuk, hogy a folyamatok megfordíthatók, ha elkezdjük képezni magunkat. A legnagyobb probléma az elmúlt 50 évben az volt, hogy senkinek fogalma nem volt arról, hogy mi van az iszlám alapműveiben, és mi az a politikai ideológia, ami elkezd egyre jobban terjedni és teret nyerni Európában. Mi abban hiszünk, hogy ha ideológiai szinten felkészülté válunk, akkor képesek leszünk emberként emberek maradni humánusan, szeretettel és a jogi rendszernek a keretein belül erőszakmentesen megoldani ezt a problémát.
Eddig tartott mai adásunk. Nagyon szépen köszönöm Ince Nikolettának, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja képviselőjének, hogy azt hiszem tényleg nagyon mélyen szántó áttekintést adott nekünk a politikai iszlám természetéről, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek műsorunk állandó mottojával, Mindszenti Bíboros úr örökbecsű szavaival legképpen. Egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamulat, csak a tűzre várnak. Isten így teremtett bennünket, embereket. A jó és szép meg igaz utánimágyat nem lehet kioltani az ember szívében, lelkében. Ez erősebb tény, mint a reménytelenség és a csüggedés. Ez utóbbiak futólagosak, a remény és a bizalom elsődleges polgárai az emberi szívnek. Ezzel az oltatatlan reménnyel és bizalommal köszönünk el Ince Nikolettától, valamint beszélgetőtársam.
Vágvagyi Gergely.
És Hok Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Jelei. Közéleti aktualitások keresztény szemmel.